Dicsértessék a Jézus Krisztus! Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Hát azért mindig tudnak meglepetést okozni a kedves jó testvérek. Tegnap este olyan sokan voltunk, és olyan mély áhítatban ünnepeltünk, azt hittem, hogy ma reggel igen kevesen leszünk, ráadásul ez a ronda idő is. Hát erre itt vannak ilyen szép számban, úgyhogy már sikerült egy kis húsvéti megnyilatkozást, és egy kis húsvéti örömöt, vagy nagy húsvéti örömöt szerezni nekem mindenképpen, meg egymásnak is. Azt énekeltük, hogy reám tetted a kezedet. Igen, tegnap este arról elmélkedtünk, hogy Jézus kivásárolt bennünket a rossznak a hatalmából, és erőt ad nekünk arra, hogy tudjuk tenni a jót. Reám tetted a kezedet. Vagyis magához von bennünket, és ránk bízza az ő művét. Küldetésünk van. A húsvéti hitről nekünk kell ebben a világban tanúságot tenni. Hogy ez sikerüljön, ehhez valóban újra meg újra kell jönni Isten közelébe. Mert különben az ember elgyengül. Isten közelében igazodunk, és ez mindennél fontosabb. Ennek a világnak az igazi gondja az, hogy nem normális, nem normakövető, nem Isten gondolatai, törvényei szerint él. A maga teljesen egyéni elképzelései szerint. És ez nagy baj, és veszélyezteti a világ egységét. Nézzünk önmagunkba mindannyian, és igazodjunk Krisztushoz, és engedjünk neki. Tegye csak ránk a kezét, és bízzon meg bennünket az ő örömhírének, a húsvéti örömnek a továbbadásával.
tiszta áldozatját. A hívek áldva áldják, bárány megváltja anyáját, és az ártatlan Krisztus már kiengeszteli értünk atyát.
Az Úr legyen veletek.
Isten.
Evangélium Szent János könyvéből.
Isten.
A hét első napján, kora reggel, amikor még sötét volt, Mária Magdolna kiment a sírhoz. Odaérve látta, hogy a követ elmozdították a sírtól. Erre elfutott Simon Péterhez, és a másik tanítványhoz, akit Jézus szeretett, és hírül adta nekik, elvitték az urat a sírból, és nem tudom, hová tették. Péter és a másik tanítvány elindult, és a sírhoz sietett. Futottak mind a ketten, de a másik tanítvány gyorsabban futott, mint Péter, és hamarabb ért a sírhoz. Benézett, és látta az ott hagyott gyolcsleplet, de nem ment be. Közben odaért Simon Péter is. Ő is látta az ott hagyott lepleket és a kendőt, amely Jézus fejét takarta. Ez nem volt együtt a leplekkel, hanem külön feküdt összehajtva egy helyen. Akkor bement a másik tanítvány is, aki először ért a sírhoz. Látta mind ezt és hitt. Addig ugyanis még nem értették meg, hogy Jézusnak föl kellett támadnia a halálból. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, ezt a napot az Úristen adta. Örvendezzünk és vígadjunk rajta. Ezzel az énekkel kezdtük el a ma reggeli ünneplésünket. Húsvéti örömünk pontosan ezt jelenti, hogy egy olyan lehetőséget ajándékozott nekünk az Isten, amit nagyon egyszerűen így jelöl az ember, új élet. Húsvéti élet. Sajátos ez a nap, és egyáltalán nem egyszerű ennek a napnak az üzenetét lefordítani a mai emberek nyelvére. Annak ellenére is így van ez, hogy a sötétség elég nagy, és nem akar kivilágosodni. Sokkal többet beszélnek ma a halál kultúrájáról, mint az életről. Persze az életről is valamiképpen a halál kultúrájának az ismeretében beszélnek, csak hát a húsvéti életnek semmi köze a halálhoz. És ha a világ eljutott ide, hogy sötétségben retteg, ha a világ eljutott ide, hogy többet beszélnek a halálról, mint az életről, akkor valószínű, ez azt is jelenti, hogy a kereszténység adósa a világnak. Mi magunk is. Ezen kell, hogy elgondolkodjunk. Bár tegnap este Gellért testvérrel egy hosszas beszélgetést folytattunk, elég határozottan megkritizálta a tegnap esti igehirdetést, nagyon okosan, nagyon nagy igazságokat mondott, hogy én valamit nem hangsúlyoztam eléggé, ez valóban így van. Egyetlen mentségem volt, mondtam neki is, hogy én a pápának a szavaira figyeltem, aki arról beszélt, hogy az emberek olyan szívesen emlegetik az örök életet, olyan szívesen beszélnek arról, hogy az Isten irgalmas, hogy készpénznek veszik azt, hogy az Isten üdvözít mindenkit. Csinyán kell ezzel bánni, mondta a pápa. Mert ugye valóban az Isten irgalmas, és nyilvánvaló mindegyikünk ezzel az irgalmas Istennel találkozik, hiszen Jézus Krisztusban egyébként is az Isten szenvedett ebben a világban, és Jézus Krisztusban az Isten mondott le az e világi hatalomról ebben az emberi történelemben, és egészen nyilvánvaló az, hogy az az Isten vár bennünket, aki irgalmas, de az isteni irgalom nem tudja fölülírni a mi emberi életünket. Isten irgalmas, és rólunk a mi emberi életünk mondja ki az ítéletet. No, nem megyek tovább, mert akkor kedves Gellért majdnem olyan hosszú ideig tartana ez a szent beszéd, mint tegnap este a mi beszélgetésünk. Ráadásul előre is állítottuk Annuska az órát. És még erre is gondoltam, hogy most ennyi ideig mi vitatjuk ezt a szentbeszédet, aztán olyan keveset is alszunk. Kedves jó testvérek! Nyilvánvaló, hogy ez a húsvéti történet egészen sajátos. Miért? Egyszerűen azért, mert ami történt nagypénteken, ez megroppantotta az apostolokat is. Valószínű, hogy ő bennük is följött az a jövendőlés, ami Názárettel kapcsolatos. Ugyan mi jót lehet várni galileai Názáretből? A pogányok Galileájából. Hát onnan jött ez a názáreti Jézus. És nyilvánvaló az apostolokban az is megfogalmazódott, hogy lehet az emberiség vezére, hogyha a hatalmát így meg lehet törni. Persze, azért azt se szabad elfelejteni, amikor Jézus arról beszél, hogy eljött az én órám, azért ezek az apostolok is egy kicsit arra gondoltak, hogy eljött az ő órájuk is. Csak hogy az apostolok Jézus óráján nem azt értették, ami bekövetkezett, hanem azt hitték, hogy na most lép föl Krisztus megmentőként, emberi értelemben, e világi értelemben is, és ez a hatalom nekik is majd kis részt juttat. Egy biztos, hogy a tanítványok nem várták a feltámadást. Hiszen arról van szó, hogy azon tépelődtek, hogy mennek haza. Egy történet erről beszél is az Emmauszi tanítványokról, hogy visszamentek oda, ahonnan elhívta őket Jézus. És nyilvánvaló a többi apostol is ezzel a gondolattal foglalkozott, hogy vissza. Vissza oda, ahonnan jöttünk, és vegyük föl azt a munkát, amit addig is végeztünk, aztán lepörög ez az emberi élet. De valami történt, valami történhetett nagypéntek és húsvét között, és ez az, amit a mi emberi értelmünkkel nem tudunk befogni. Ez az, amit csak a hit tud valamiképpen megsejteni. Ahogy itt hallottuk a két apostol versenyfutásakor is, hogy a fiatalabbik, aki előbb írt oda, megvárta az idősebbet. Péter megállt, aztán látta az üres sírt. A másik tanítvány, amikor odaírt, ő is ugyanazt látta, amit Péter, de hozzátesz a Szentírás egy rövidke mondatot, látta és hitt. Vagyis, és aztán meg is magyarázza, hallottuk az evangéliumban, hogy hitte azt, amit Jézus korábban mondott. Kedves jó testvérek, ezt az egész húsvéti történetet csak innen tudja megközelíteni az ember. Egyébként is az Isten csendben cselekszik. Ez az Istennek a sajátossága, nem tolakodó. Jézussal kapcsolatosan is ezt olvassuk a Szentírásban, nem hangoskodik, nem egy vásári kikiáltó, nem egy cirkuszi kikiáltó, aki hirdeti hangosan a portékáját, hanem a megroppant nádat nem töri el, a pislákoló mécset nem oltja ki, alig hallani a hangját. De ez a csendben cselekvés már megnyilatkozik abban, ahogy megszületik. Ki tudott róla, hogy megszületik? Valójában senki. A pásztorok is csak azért, mert valami isteni sugallatot kaptak, meg a napkeleti bölcsek is, és a többiek. Aztán 30 éven keresztül él Názáretben, úgyhogy nem tudják, hogy kicsoda. Aztán 3 éven keresztül tevékenykedik, hirdeti az igét, tanít, azzal kezdő, hogy beteljesedett az idő. Önmagára vonatkoztatja, hogy egy új idő kezdődik. Azzal, hogy ő itt van. Elérkezett az Isten országa. Na, innen kell fölgöngyölíteni a magunk számára ezt a húsvéti történetet. Mit jelent ez az elérkezett az idő? És mit jelent az, hogy ebben az időben, a mi történelmi időnkben az Isten ideje is megjelenik? Mert azért ez a csendben cselekvő Isten sajátossága azt is jelenti, hogy ebben a mi emberi történelmünkben ő lassan építi ki a maga történelmét. És egyáltalán nem a hatalommal jelenik meg. Ez is az Istennek a sajátossága, mert nem akar senkit legyűrni, megajándékoz szabadsággal, megajándékoz a szeretetével, hogy aztán ez a szeretet bennünk éljen, és általunk tovább áradjon a világban. Nagyon sajátos. Egy versenyfutásnak vagyunk igazából a talán mondhatom így is, nem csupán tanúi, hanem résztvevői, szereplői. Ahogy ez a két tanítvány fut a sírhoz, az életért futnak. Mondhatnám így is, az asszonyok híradására Jézus életéért, de akár azt is mondhatom a saját életükért. Hiszen valami olyanról van szó, hogy ezek az asszonyok azt mondták, hogy az élet erősebb a halálnál. Ezek az asszonyok a híradásukban azt a régi ismeretet ébresztették föl bennük, hogy a szeretet mégiscsak nagyobb hatalom, mint a gyűlölet. És valahol itt bimbódzik az új élet. Ahogy tegnap este erről szóltam, Jézus a redemptor, a megváltó redímere visszavásárol bennünket, kivásárol bennünket a rabságunkból, a bilincseinkből, hiszen akkor, amikor az ember rosszat tesz, akkor valamiképpen börtönbe zárja magát. Bilincseket érez az ember. Jézus ezeket a bilincseket törte össze, ahogy a Szentírás figyelmeztet bennünket. Tehát az új, amiről Jézus beszél, ez pontosan ezt jelenti, hogy megszűnik a rabság, és az ember új életet él. Hallottuk? Ha meghaltatok Krisztussal, akkor támadjatok is föl Krisztussal, ami azt jelenti, hogy keressétek az odafönt valókat. Nem egyszerű, mert nagyon bele vagyunk gyökerezve ebbe a földbe, és természetes is. Hát szép ez a föld, csodálatos az emberi élet, nyilvánvaló, de ugyanakkor látjuk az árnyoldalait is ennek a földnek. Az árnyoldalait az mi emberi életünknek. Éppen az a szabadság, amit Isten ad nekünk, azt is jelenti, hogy az ember tudja tenni a rosszat. És összekuszál ez mindent. Bennünket, kapcsolatainkat, a világról vallott nézeteinket. Hát ez a sötétség. És ez az új, ezt jelenti, keressétek az odaföntvalókat, hogy itt, ebben a világban az odafönti értékek határozzák meg a mi egyéni életünket. Határozzák meg a mi emberi kapcsolatainkat. A világ sorsát. Mit érünk mi ezzel a gyönyörű szép világgal, ezzel a hatalmas, csodálatos ajándék életünkkel akkor, ha egymásnak nem számítunk, vagy az a másik nem számít nekünk semmit. Legfeljebb annyiban számít valamit, hogy miképpen szolgál engem. Hát ez a sötétség, ez a halál. Keressétek az odaföntvalókat, ezt jelenti, hogy az ember rácsodálkozik az új lehetőségre, rácsodálkozik az új életre. És ez az új élet, az odafönt valók szerinti élet, aminek a modelljét Jézus mutatta be, amikor azt mondja, azért jöttem, hogy életetek legyen. És hogyan lesz életünk úgy, hogy azt mondja, megajándékoz bennünket ezzel a nagy igazsággal, ami az ő életében az élet igazságává lesz, szeretlek benneteket. Hát ez a odaföntről érkező élet. Akár mondhatom így a Szent Háromságos Istennek az élete, ahol a Szent Háromságos személyek egymással való egységben, szeretetben, vagyis egymásért élnek. Az odafönt valók szerint azok élnek, akik egymásért élnek. Hát nem erre vágyakozunk mindannyian, hogy így tartozzunk össze? Hát ez a húsvéti élet. Ez ennek a mai napnak az ajándéka. Ez az a nap, amit az Úr Isten adott. Nagyon sajátos ez. Az Isten csendben cselekszik, az Isten nem e világi hatalomra hivatkozik, hanem pontosan arra, ami az minden e világi hatalomnál is nagyobb hatalom, az ő szeretetére, az ő jó indulatára, az ő irgalmára. Akkor, amikor mi ünnepelünk, akkor erre kell gondolni. A húsvét, a megváltott világ élete ránk van bízva. Ha mi megváltottak vagyunk, ha az odafönt valók szerint élünk, akkor már most elkezdődik az örök élet. Aminek a folytatását megint csak olyan titokzatosnak látjuk, mint a föltámadást. Mert csak ennyit tudunk, hogy szem nem látta, fül nem hallotta, emberi szív föl nem foghatja, amit Isten azoknak készített, akik a szeretet szerint élnek. A feladat a miénk. És a világnak pontosan erre van szüksége. Régen valamikor beszéltem erről, hogy mekkora forradalmi cselekedet volt Jézusnak a halála és föltámadása, és egyáltalán a keresztény üzenet. Egy olyan világban jelent ez meg, ahol a gyengéknek, a kicsinyeknek, a szegényeknek létjogosultságuk sem volt. Ebben a világban jelent meg ez a fölszabadító, akár mondhatjuk így is, forradalmi üzenet és forradalmi életvitel, ahol a legkisebbek is ugyanarra a szintre jutnak, ahol azok élik az életüket, akik őket semmibe vették. És bizony ezzel sokkal többet kellene foglalkozni, éppen ma, amikor a kicsinyek meg az idősek oly kiszolgáltatottá lettek ebben a világban. Ettől nem húsvéti a világ. Ettől Istentől távoli a világ, a kicsinyeknek, meg az időseknek a kiszolgáltatottsága miatt. A kicsinyek akár a megfogant magzatok életét, ha gondolom, akár a szegényeket, a nyomorban élőket, és az időseket, az öregeket, akik igazából koloncok, tehertételek, úgy általánosságban ebben a világban. Éppen tegnap olvastam az újságban, őrület, hogy állítólag az élelmiszerekben magzatokat kevernek. Ízesítőképpen. Tessék egy kicsit ezen elgondolkodni. Hát hova jutott a világ? Akkor az, hogy a szegény, a szerencsétlen, az nem is számít. Hol van ez ahhoz képest? Annak idején kidobták a sérülten születetteket. Nem foglalkoztak velük. Most ugye tiltakozunk ilyenek ellen, de ilyeneket teszünk. Gyilkolunk, megesszük őket. És ugye abban az időben, a római birodalomban az idősek a depontánuszok voltak. Depontánusz, Pontus a híd. Az öregek azok voltak, akiket le kell lökni a hídról. Bele a vízbe. Egy ilyen világban jelenik meg a húsvéti üzenet, az új élet üzenete. Keressétek az odafönt valókat, támadjatok föl Krisztussal új életre. azok szerint, az értékek szerint rendezzétek be az életeteket, amit Krisztus hozott el. És a legegyszerűbb, nem kell itt komplikálni, nem kell túl sokat erről beszélni, egyszerűen arról szól, hogy együtt, egymásért. Ezt, ha komolyan vennénk, akkor ehhez még Istentől segítséget is kaphatunk, és megújul a világ. Hát a feladat a miénk, újítsuk meg a világot. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Azt mondottam, hogy nagy versenyfutás van az életért. Persze. Akkor, amikor erre gondolunk, akkor elsősorban az evilági lehetőségekről van szó a legtöbb ember esetében. Nem arról az életről, ami után kapaszkodtak az apostolok. És hát egyáltalán nem olyan egyszerű nekünk erről a másik életről tanúságot tenni. Hát ugye látható volt. Nagyon köszönöm a kedvességedet, hogy itt székkel próbáltad Annuskát csendre juttatni, nem sikerült. Nem, hát ő önjáró ember, úgyhogy nem lehet néha segíteni sem egymásnak. Ezért olyan nehéz az élet. Pedig tudjuk, hogy milyen jó ember, mi is azok vagyunk, de hát nem egyszerű összehozni ezt az együttéletet, ezt az egymásért segítő életet. Pedig csak az óra állítás volt az oka mindennek, semmi más. Láttam, többen be is jöttek, elkésők, szegények, visszahőköltek és elosontak. Imádkozzunk azért, hogy valóban tudjuk elfogadni a másik segítését, tudjunk segíteni egymásnak, és akkor valami azért igazodik. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Könyörögjünk. Istenünk, örök jóságoddal oltalmazd egyházadat, hogy húsvét szent titkának ünneplése által megújulva eljusson a dicsőséges feltámadásra Krisztus, ami Urunk által. Amen. Kedves testvérek, kívánom mindenkinek, a kereszténységünknek ezen a legnagyobb ünnepén, amikor Krisztus meghív bennünket egy új életre, és ezáltal a világ várakozását akarja beteljesíteni általunk, akkor azt hiszem, hogy ezt a felhívást magunkévá tenni, elfogadni, ez az igazi húsvéti ünneplés. Lehet, hogy mindig húsvétnak kellene lenni, mert ma olyan áradó volt az éneklésünk is. Egy kicsit úgy éreztem magamat, mint Kenyában a hajléktalanok szentmiséjén. Szóval ott ilyen áradó éneklés volt, azok az emberek úgy örültek a Szentmisén. Mondta is az egyik, az ő számukra a vasárnap, 2 órás, 2,5 órás a Szentmise. Azt mondták, a vasárnap arra való, hogy kibírják a hét többi napját. Ott mondta egy ember, azért ezen is el kell gondolkodni, ezzel együtt ma már ettem, ez a mai nap már megvan. Remélem, hogy holnap is fogok enni. A lehetőségek. És olyan áradóan ünnepelik a Szentmisét vasárnap, hogy majdnem úgy, mint mi. Picit jobban csak. Picit. Tehát ilyenkor, húsvétkor úgy látszik, ezek az alleluják megmozgatnak bennünket. Jó ez így. Most akkor a Szentmise áldásával befejeződik, utána énekelünk himnuszt? Nem, semmit. Jó, majd akkor viszont az áldás után szeretném, ha nem énekelnénk, Ákos, mert van egy üzleti ajánlatom a testvérek felé, és azt az áldás után mégis, amikor már Szentmise befejeződik. Az Úr legyen veletek! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
Amen.
A Szentmise véget ért, menjünk békében, alleluja, alleluja. Üljünk le, kedves testvérek! A következőre gondoltam. A mi úrunk Jézus Krisztust 30 ezüstért eladták. Júdás. Én most valamiképpen Jézus Krisztus nevében szeretném önöket megvásárolni. Jézus Krisztusnak. Én nem ezüstöt adok, hanem aranyat. Kérdezem azt, hogy mindenki bent van-e ebben az üzletben, hogy én aranyat adok, és Jézusnak önöket megvásárolom. Aki ezt nem vállalja, az az aranyért ne nyúljon. Pimasz, gyere és segíts! Először a gyerekekkel kezdem, tehát az üzlet az, aranyaim vannak. Mindenki kap egy aranyat, az ára az, hogy Jézusnak átengedi magát. Gyerekekkel kezdtem. Szóval akkor a üzletet mindenkivel megkötöttük, úgyhogy egy új élet kezdődik ezzel a mai nappal mindenki számára. Persze a maradékot ez a szemtelen fiú azt mondja, az egészet vinni. Hát majd most ezentúl jobban odafigyelek, hogy milyen a szerződése Jézussal. Igen, már csak énekelünk, Ákos.